Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Milliárdos pályázati lehetőség, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak 19%-kal drágultak a lakásbiztosítások, felvette a csárdástánc hagyományát a Szellemi Kulturális Örökség listájára az UNESCO. Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Petruskó Norberttől hallják. 48 milliárd forint vissza nem térítendő eszközbeszerzési és technológiafejlesztési támogatásra pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalatok, a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási programban, jelentette be Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára. A 8+1 pontból álló Demján Sándor programon belül meghirdetett visszanemtérítendő támogatást biztosító beruházás élénkítő programmal a kormány célja, hogy ezek a beruházások jól hasznosuljanak és támogassák a gazdaság növekedését. A programban 5 és 200 millió forint közötti összegre pályázhatnak cégek, amit objektív kritériumok alapján fognak elbírálni. A várakozások szerint a programra nagy lehet az érdeklődés. Országos plakátkampányt indít az Egészségablak applikáció időpontfoglalás funkciójának népszerűsítésére a Belügyminisztérium, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. A plakátokat kihelyezik a közhivatalokban, a kormányablakokban, az egészségügyi intézményekben és a postahivatalokban, valamint a felsőoktatási intézményekben is annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a digitális egészségügyi időpontfoglalás lehetőségéről, így csökkenjenek a várakozások. Idők, közölte Rétvári Bence. Ez annál is inkább szükséges, mert az egészségügyi szolgáltatásokon belül az emberek leginkább az időpontfoglalási rendszert szeretnék egyszerűbbé, könnyebbé és gyorsabbá tenni, mondta hozzátéve, hogy az applikáció időpontfoglalási funkciója a szakellátás a szakrendelők területén, vagyis a járóbetegellátásban működik. Mára már 144 rendelőbe lehet az alkalmazáson keresztül időpontot foglalni, több mint 3000 szakrendelésre. 19%-kal nőtt őszig a lakásbiztosítások díja az előző év azonos időszakához képest, a fogyasztóbarát otthonbiztosítások átlagdíja 22%-kal kedvezőbb a lakott, teljes körűen biztosított ingatlanok éves átlagdíjánál, a Magyar Nemzeti Bank harmadik negyedévi adatai alapján. Az idei első két negyedévben a díjnövekedést visszafogta a márciusi lakásbiztosítási kampány, de a harmadik negyedévben emelkedést mutatnak az adatok. Ekkor már magasabb díjjal lehetett biztosítani egy ugyanakkora biztosítási összegű ingatlant, mint az év első felében. Ezen belül 13 000 forinttal olcsóbb volt a fogyasztóbarát otthonbiztosításokra jutó díj. Az MNB jelezte azt is, hogy egyes biztosítók ajánlatai akár lényegesen is eltérhetnek az átlagdíjakhoz képest. Süs mosolyt címmel megjelent a Pirosor Bohóc Doktorok Alapítvány karácsonyi süteményes könyve. A kötetben, amelyet szerdán mutattak be Budapesten, gasztrobloggerek és influencerek 16 receptje mellett Bohóc Doktorok karácsonyi kórházi történetei is olvashatók. A Betesda Gyermekkórházban tartott bemutatón Matyasovszki Zsolnai Bence, a Pirosor Bohóc Doktorok Alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, tavaly indult el az alapítvány Süs mosolyt című kampánya, melynek részeként az influencerektől kapott különleges, de mégis egyszerűen elkészíthető recepteket idén könyv formájában adták ki, és szórakoztató fotókat is készítettek hozzá a Bohóc Doktorokkal. Az alapítvány kizárólag adományokból működik, ezért a süteményes könyvet az adományozók támogatásukért cserébe kapják, a befolyt összeget pedig a decemberi Bohóc Doktori vizitek költségeinek előteremtésére fordítják. Felvette a csárdástánc hagyományát az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottsága. A Szellemi Kulturális Örökség megőrzéséről szóló egyezmény magyarországi szakmai koordinátora, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum emlékeztet arra, hogy a 18. századi katonai toborzások során kialakult csárdástánc különböző verzióit a mai napig táncolják a magyar nyelvterületen. Magyarország nagy részén, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban. A magyarországi táncházmozgalom hatására az 1970-es évektől felelevenített csárdás hagyomány országszerte különleges helyet foglal el a közösségi alkalmakon és a táncegyüttesek repertoáriában. A Magyarország által benyújtott előterjesztés értékelése során kiemelték a csárdástánc közösségi jelentőségét.
Az időjárásról.
Nyugat-észak-nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de az ország keleti felén maradhatnak erősebben felhős párás körzetek. Néhol gyenge eső, havas eső, a hegyekben hószálingózás előfordulhat. Pénteken a fagyos, párás, ködös reggelt követően napközben északnyugat felől több felhő és már jelentősebb csapadékmező is érkezik. Többfelé kialakulhat eső, havas eső, elsősorban északon és a hegyekben pedig hó is hullhat. Többfelé feltámadhat a délies szél, a maximumok 1 és 7 fok között alakulhatnak.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Feyo, feyo, feyo negro congo tumbo ei. Feyo negro congo tumbo ei, tumbo ei, tundelek ndei kambo. Feyo negro congo tumbo ei, tundelek. Feyo congo tungo kengo enge kunde enge tumbo. Feyo congo congo tumbo enge kundo enge tumbo. Feyo negro congo tumbo ende ndo ngi Feyo como combo combo ende ndo ngi Feyo negro congo tumbo ei Feyo combo combo tumbo ei Feyo combo 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 ei Feyo ei sobre la bimuela ei Feyo sobre la bimuela ei Feyo, sobre la bimuela, bise mungueo. Feyo, sobre la bimuela, bise mungueo. Si mi lo banga, me voy en cañanga. Si mi lo. Si mi lo banga, me voy en cañanga. Si mi lo banga, pues sobre la bimuela, bise mungueo. Negro bembo, negro bembo, negro bembo, negro bembo, negro bembo, negro bembo, 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 sobre la bimuela, sobre la bimuela, negro bembo, negro bembo, negro bembo, negro bembo, negro bembo, negro bembo, negro sobre la bimuela e domdei feyo sobre la bimuela e direndi 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 forne feyo sobre la bimuela e semonje oh feyo sobre la bimuela Si mi lo banga, me voy en cañanga. Si mi lo. Si mi lo banga, me voy en cañanga. Si mi lo banga, pues sobre la bimuela, bise monje.
Repetor. 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 Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, kiosztották a 2024-es KOP Skrapski díjakat. Egyéni kategória közönségdíjasa a Herner Németi Galamb Alex lett. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány 2017 óta minden évben kiosztja a Kopp Mária Skrapski Árpád kutató házaspárról elnevezett díjat. A kitüntetést azok kapják, akik a családokért, kisebb és nagyobb közösségekért dolgoznak az élet legkülönbözőbb területein. A díjat életútján vagy hivatásán keresztül kiemelkedő példát mutató személy, házaspár, illetve kutató kaphatja. A részletekről Víg József, a Három Királyfi Három Királylány mozgalom alelnöke számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Kicsit visszatekintünk, említsük meg a múltat, hogyan jött létre ez a díj, miért is hozták létre ezt az elismerést, ezt a díjazást.
Én is üdvözlök mindenkit. 2017 óta adjuk minden éven ezt a díjat. Általában minden éven úgy működik, hogy évelején kiírjuk ezt a pályázatot, amire bárki jelölhet olyan embereket, akik a közösségért tesznek, a környezetükért, a családokért, és a névadók, a díj névadói Kopp Mária és Skrapski Árpád, akik kutatók voltak, együtt dolgozó házaspár, és róluk van elnevezve, és az ő munkásságuk az alapja ennek az egész díjnak. Ők a Három Királyfi Három Királylány mozgalomnak a létrehozói, tehát ők alapították a mozgalmunkat, a mi alapítványunk írja ki minden évben ezt a díjat, 2017 óta, és mint említettem, ők kutatták így a családokat, a gyermekvállalási összefüggéseket, és az volt a kutatásuk eredménye, hogy a magyar fiatalok általában 2-3 gyermeket szeretnének, de a gyakorlatban olyan 1,3 tized körül, tehát másfél fele annyi gyerek születik, mint amennyit terveznek, és ezért is ezt a nevet adták a mozgalomnak, hogy Három Királyfi, Három Királylány, amiben az szerepel, hogy a harmadik királyfi menti meg a király országát, hogy szülessenek meg tehát a célja a mozgalmunknak, hogy szülessenek meg a kívánt gyermekek, és ez is az egyik fontos tevékenységünk itt a Kopskapskrijjal, hogy felhívjuk azokra az emberekre a figyelmet, vagy házaspárokra, akik dolgoznak, tesznek a környezetért, a közösségükért, a gyermekvállásért, azért, amiért a mi mozgalmunk is, illetve a díj névadói is, Kopp Mária és Skrapski Árpád.
Idén mikor kezdődött a jelölés, és hát hogyan lehetett úgymond jelölteket állítani, akár innen Miskolcról, vagy Borsodabolyai-Zemplén vármegyéből volt-e, de hogyan zajlik ez a jelölés, egy kicsit tekintsük ezt át.
Igen, országosan, sőt már határon túlról is lehet jelölni. Voltak is díjazottak Kárpátaljáról is többször is, de az ideit akkor mondom. Tavasszal indítjuk általában magát a jelölést, egy sajtóközleménnyel, meg a honlapunkon is természetesen a közösségi médiában is kommunikálunk róla. Van általában 1-1,5 hónap arra, hogy jelölési szakaszban bárki jelölhet olyan magánszemélyt vagy házaspárt, akit a környezetében vagy bárhonnan hallott, látott, ismer, hogy ők tevékenyek és aktívak a közösségért, a családokért, és így minden éven nagyon meglepő és nagyon tényleg az ország minden részéből kapunk jelöléseket, jelölteket, nagyon magas szintű mezőny szokott összejönni. Idén is azt hiszem közel 60 fölött volt csak az egyéni kategóriában a jelöltek száma, de a házaspároknál is nagyon sok jelölés érkezik, és ezek közül a jelöltek közül szokta a zsűri kiválasztani azt a 10 jelöltet, akik a leginkább érdemesek a díjra, és ők egy közönségszavazáson vesznek részt, ami hát sajnos a ütemezésünk szerint általában nyári időszakra esik, de vagy szeptemberben zárjuk le, vagy már júniusban elindítjuk, de lényeg az, hogy itt is van egy másfél hónap általában a közönségszavazásra, és ott is tényleg, ha vannak olyan jelöltek, mint idén is, akkor nagyon megnő a közönségszavazatok száma, ott mindig látszik, hogy kik a népszerűbbek, és aztán ennek a lezártát követően szoktuk a jelölteket meghívni a díjátadóra, ami így ősszel, októberben, novemberben van minden éven, most idén november 15-én volt, és akkor ott derül ki, hogy kik lettek a közönség által díjazottak, ki kapta a legtöbb közönségszavazatot, és a zsűri által is van egy díjazott minden kategóriában. Talán még a kategóriákról annyit hagy mondjak, hogy van ez az egyéni kategória, illetve a házaspár kategória, ami házaspár kategória egy ilyen egyedi dolog, ilyen nincs is még egy az országban, sőt máshol sem tudunk róla, hogy lenne, akik együtt dolgoznak, és ez pont azért, mint a díjnévadói Kopmári és Kapski Árpád, tehát ők is együtt dolgozó házaspárok voltak, és mi is az együtt dolgozó házaspárokat díjazunk, akiket egyébként jelölnek, tényleg bárki jelölhet, akár ezt az interjút hallgatja, és a honlapunkon, a www.háromkirályfi.hu oldalon ezek fenn vannak, így március-április magasságában lesz jövő éven is, de médiában is meg szoktuk ezt hirdetni. És aztán tényleg meglepően nagyon tehetséges házaspárok, vagy magánszemélyekről szerzünk mi is tudomást. Volt már díjazott Rudolf Péter a feleségével, illetve Pál Feri atya, vagy ahogy említettem az előbb már Kárpátaljáról is voltak jelöltek és díjazottak is, és sorolhatnám, mert nagyon hosszú a sor, de még amit fontosnak érzek most ebben a fázisban elmondani, hogy van egy tudományos kategória is, ez nincs csak idén negyedik éve a Richter Gedeon támogatásával, és ott pedig az egyetemen dolgozó kutatókra szeretnénk felhívni a figyelmet, a 35 év fölött 35 év alatti kategóriában is, és ezáltal az ő tevékenységük is egy kicsit nagyobb publicitást kap, mert tényleg közülük is nagyon sokan nagyon komoly munkát végeznek, és hát ugye tudjuk a Nobel-díjasainkról is, de ugye ők tényleg a legmagasabb kategória, de aztán vannak azért tényleg, ahogy az átlag emberek között is, úgy is nevezte el egyik évben a kollégám, aki a kommunikációban a címet adja, hogy a jó emberek Oscar díja, úgyhogy tényleg akár tudományos kategóriában, de akár így az átlag emberek között is, akik tevékenyek a közösségükért, azok szokták kapni ezt a díjat.
És amúgy idén a közönségszavazásos rész mennyire volt népszerű, mit tapasztalnak?
Azt, hogy nagyon népszerű. Tényleg több ezer szavazat érkezik egy-egy jelöltre, és hát 10 jelölt van minden kategóriában, ugye akiket az űri kiválaszt, 10 legjobb a többi jelölt közül, és idén is több ezer szavazat érkezett az egyéni jelölt, és meg a házaspár esetén is, házaspárok esetében is, és hát nagyon örülünk, hogy ennyire népszerű ez a díj.
Hány kategória van amúgy? Itt már 2-3-at említettünk, pontosan hány kategória vannak, és akkor itt említettük, hogy 10-10 jelölt jut a közönség szavazásra.
Igen, van az egyéni kategória, van a házaspár kategória, és van a tudományos, tehát összesen 3 kategória, de minden kategóriában van egy közönség által díjazott, és egy zsűri által díjazott személy. És hát a tudományosnál ráadásul még van a fiatal, és tehát 35 év alatti és fölötti kategória is, hát így 8 díjazottunk van.
Említettük, hogy a díjátadó az nemrégiben volt, a jó emberek Oscar díjátadója, ha fogalmazhatunk így. Milyen hangulatban telt a díjátadó?
Nagyon jól sikerült, és tényleg olyan, ez egy ünnepség gyakorlatilag. Nagyon kiemelkedő emberek jönnek el, és itt a díjátadón is mindig elmondjuk a jelöltekről is, hogy tényleg már ők is nagyon komoly eredményeket értek el, és sokan mondják is, hogy mikor meghallják, hogy kikkel voltak ők ebben a versenyben, mondjuk, mert a közönségszavazást valahol sokan úgy tekintik, hogy verseny, de így megmérettetésben, hogy hát tényleg hallani is jó volt, hogy mennyien tesznek a közösségekért, a családokért, és idén például a házaspár kategóriában a zsűri által díjazott a Pécsi Rita és a férje voltak, akik tényleg országosan ismertek, rengeteg előadást tartal itt, úgyhogy abszolút megérdemelte, és a másik ilyen díjazott volt, szintén a házaspár kategóriát mondom előbb, akik közönségdíjasok lettek, azok pedig a Győri Zoltán a feleségével. Zoltán tudott csak eljönni átvenni a díjat, de így is csinált egy kis vicces játékos játékot, és a hangulatra visszatérve nagyon jó hangulatban telnek ezek a díjátadók, és mindenki meg van illetődve, meg vannak hatódva a díjazottak is, és az egyéni kategória. Most a tudományosról nem beszélnék annyit, inkább az, ami úgy az átlag emberekhez, vagy a legtöbb emberhez közelebb van, illetve ha szükséges, természetesen arról is belemehetünk, mert ott is nagyon komoly eredményeket elért tudományos kutatók. Igen, ott az, igen, annyi különbség van, azt az előbb elfelejtettem volna a tudományos kategóriánál, hogy ott az egyetemekről érkeznek a jelölések, tehát a tudományos kategóriákban nem jelölhet bárki. Tehát igen, ezért is fókuszálok úgy most az egyéni és a házaspár jelöltekre, ahol a mindenki által jelöltek kerülnek díjazásra, és tehát az egyéni kategóriában idén a közönségdíjas az nagyon magas szavazatot kapott, Galamb Alex pékcukrász oktató nyerte, ezúttal is gratulálunk neki, mert igazán megérdemelte, tényleg rengeteg szavazatot kapott, és a zsűri által díjazott pedig Kocsisné Gácsilla volt, aki a Szurikát Alapítványnak a vezetője, és ők a diabéteses gyerekekért tesznek nagyon sokat, de hát nagyon sok jelölt volt, pszichológusok, komoly szakemberek, de a közönség kedvenc az Alex volt.
Mondjuk a négy díjazottat, akit felsorolt, hogy ők miben tesznek hozzá a családok, a gyermekek fejlődéséért, mit is tesznek, úgymond miért is díjazták őket?
A Pécsi Ritáék, amit a házaspár kategóriában lettek a díjazottak, ők rengeteg előadást tartanak országot járva, és neveléskutató a Rita, és tényleg arról beszél nagyon sok előadásában a jelenleg ugye ez a internet hatása, a mobiltelefonok hatása, a fiataloknak ez a új kihívások, mondjuk így, vagy nehézségek, akár a szülő-gyerek kapcsolatban. Tehát ezeket kutatják, ezekről tartanak előadást, tehát nagyon fontos az ő munkájuk. Ezt teszik a családokért, és tényleg le a kalappal az előtt, a teljesítmény előtt, meg munka előtt, amit ők végeznek, úgyhogy igazán megérdemelték. A másik, ugye még mindig a házaspár kategóriánál, a közönségdíjasok, akik társasjáték programokat szerveznek, és visszahozzák ezt a hagyományos offline alapú játékot. Ez megint a családok számára egy olyan példamutató, meg egy olyan szerintünk is megbecsülendő és fontos dolog, hogy ezeknek a játékoknak, ezeknek az együtt töltött időnek komoly jelentősége, szerepe van az életünkben, a hétköznapokban, vagy a ünnepeken is akár, amikor a család összejön, és akkor akár ezeket a hagyományos társas játékokat játszhatják, tehát nem az interneten, nem az online térben, hanem együtt és személyesen is lehet beszélgetni, és jól érezni magunkat, és ezeket úgy érezzük, hogy ezzel örülünk, hogy ők kapták a közönségdíjat, nyilván ezért is kerültek a 10 leginkább a díjra érdemesek közé, mert hogy tényleg megérdemelték. És akkor rátérve az egyéni kategóriában díjazottaknál, a Galamb Alex, aki a hátrányos helyzetű gyerekekért nagyon sokat tesz azzal, hogy oktatja őket, segíti őket, és egy olyan tudást is átad ezáltal, tehát ez egy le a kalappal, amit csinál a tevékenysége előtt, még cukrászoktatóként, de hogy fantasztikus, amit mi látunk, abszolút megérdemelte a közönségdíjat, és örülünk, hogy ilyen emberek vannak az országban, és tényleg a legnehezebb körülmények között is tudnak tenni a fiatalokért, a gyerekekért, hogy célt találjanak az életükbe, hogy olyan dolgokat tanuljanak, amivel többre juthatnak, előrébb juthatnak az életben. Úgyhogy nagyon örülünk az ő, és ezúttal is gratulálunk neki. A Szurikáta Alapítvány vezetőjét pedig, a Csillát, a Kocsisné Gácsillát azért nem nagyon kell szerintem részletezni, ezt a komoly tevékenységet, amit ő az alapítvány élén végez. mert ugye a diabétesz ez gyerekeket segíti, tehát ez azért egy nagyon fontos tevékenység, mert sajnos egyre több ilyen betegséggel küzdő gyerek van, és igenis rájuk odafigyelni, különleges külön táborokat szervez nekik, és tényleg ők is nagyon megérdemelték ezt a díjat, és örülünk, hogy mi ezzel tudtuk így a figyelmet is az ő munkájukra ráirányítani.
Díjazottak hogyan fogadták azt, hogy a díjátadó gálán ott lehettek, átvehették az elismerést, ilyenkor milyen visszajelzéseket kapnak tőlük, az idei díjazottak miként fogadták az elismerést?
Általában elmondhatom, hogy mindig mindenki nagyon meg van hatódva, meg van lepődve, és mondanak néhány köszönő szót, de hát ez egy ilyen kis szerényebb ünnepség, tehát mi is egy civil szervezet vagyunk, de pontosan így a kommunikációval, meg azzal, hogy felhívjuk rájuk a figyelmet, ezzel tudjuk őket segíteni, kiemelni, a munkájukra irányítani a reflektorfényt, vagy a közönség figyelmet, és örültek, tényleg hallva meg minden egyes jelöltet, bemutatunk, elmondjuk a tevékenységüket, és mindenki kap azért a jelöltek közül sok levelet, mert amint említettem, ők is már egy válogatott mezőny a számos jelölt közül, akik hozzánk beérkeznek. Úgyhogy igen, tehát az szokott lenni, és most is ez volt a díjátadón, hogy nagyon ilyen családias légkör, egy barátságos légkör, és egy kicsit ilyen, hogy mondjam, hogy mindenki örül, hogy találkozhatott hasonlóan gondolkodó, hasonlóan a közösségért tevékenykedő emberekkel, hogy úgy hasonszörűekkel, és örülnek ennek, és beszélgetnek, egyébként a tudományos kategória meg azért különleges, mert ott is akár hátrányos helyzetűek érteznek, akár a kutatásokban olyan tevékenységekkel foglalkoznak, olyan területet vizsgálnak, amivel szintén a közösségeket lehet segíteni, vagy a családalapítási kérdésekben vizsgálódni, ami szintén nagyon fontos. Úgyhogy a tudományos kategóriában is azért, akik díjazottak lettek, ugye az egyik egy szülész orvos, aki bevezette ezt a családbarát szülészetet, születést legelőször az országban, Kopp Mária tanítványaként, mint kiderült, mi nem is tudtuk egyébként, de hogy ő a Kopp Máriával is kapcsolatban volt korábban, és annak hatására Debrecenben kezdte el ezt a tevékenységet, aztán Kelet-Magyarországon indult, és aztán országosan is terjedt az a dolog. Most úgy tudom, Veszprémben van, és rajta kívül is egy debreceni kutató kapott díjat, egy szegedi kutató a fiatalok közül, szóval tényleg az ország minden részéből voltak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy kiosztották a 2024-es Kopp Skrapski díjakat. Az egyéni kategória közönségdíjasa a Herned-Németi Galamb Alex lett. A Három királyfé, három királylány mozgalom alelnökével, Víg Józseffel hallhattak az iménti percekben egy beszélgetést magáról, erről a díjról.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Rebeka. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
Kedves hallgatóink, már elkezdődött az adventi időszak, már meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, ilyenkor decemberben pedig az ünnepre hangolódva sok családban már különböző dekorációkkal, fényfüzérekkel díszítik a lakást. Azonban mindenképp érdemes mindezt körültekintően megtennünk, hiszen a decemberi hónap kiemeltnek számít a tűzesetek szempontjából. Duka Imrétől, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjétől a következő percekben számos tanácsot hallhatnak. Sütő Dávid Pelé riportja következik.
Átlagosan évente országosan elmondható, hogy 6-7 ezer lakástűz keletkezik egy év alatt. A december az mindig kiemelt hónap, hiszen decemberben naponta átlagosan 24 otthon gyulladhat ki, vagyis minden órára jut egy lakástűz. Ennek veszélyét pedig csak növeli, hogy az adventi időszakkal már ugye előkerülnek a gyertyák, illetve fokozottabban fűtünk, tüzelünk otthon, és hát a sütés-főzés időszaka is erősödik ezekben a várakozás az adventi időszak kezdetével, illetve az adventi időszakban. Így mindenképpen egy olyan fokozott tűzveszélyes állapotot teremtünk, hogyha nem figyelünk oda, akkor könnyen ugye tragédiához is vezethet. Mindenképpen fontos az, hogy az alapvető biztonsági előírásokat, hogyha betartják, akkor biztonságos adventi készülődésnek tudhatja be magát az illető, illetve így tudjuk biztonságba akár a vagyontárgyainkat, illetve a hozzátartozóink biztonságát is garantálni.
Miért emelkedik ilyenkor úgymond duplájára a lakástűz esetek száma? Mi okozhatja ilyenkor a tüzet? Mire figyeljünk oda?
Nagyon fontos az, hogy ugye, ha meggyújtjuk az gyertyát a koszorún, itt a koszorú választásnál már nem mindegy például, hogy milyen anyagokat, alapanyagokat használunk, ezekre is oda kell figyelni. Itt a gyertyákat egy fém alátétre, egy gyertyatüskére kell, hogy tegyük, és a kis fém alátét az mindenképpen legyen szélesebb a gyertyánál, hiszen ez tudja megakadályozni, hogy a leégett gyertya lángja átterjedjen magára a koszorúra, illetve a asztal terítőn, vagy éppen a tároló részen lévő egyéb éghető anyagokra. Ugye fontos az is, hogy éghető anyagot a közvetlen közelébe ezeknek a gyertyáknak ne tegyünk, és mindenképpen fontos az, hogy távolabb legyenek azok a díszek, amelyek a koszorún vannak a gyertyától, és fontos az is, hogy a elektromos hálózatot ilyenkor hajlamosak vagyunk túlterhelni, ugye a fényfüzérek is felkerülnek, sokan már ugye évek óta kidíszítik magát a lakókörnyezetet, a házat, akár kültéri, akár beltéri világításról beszélünk. Itt mindenképpen fontos az, hogy legyünk tisztában azzal, hogy a beltérbe beltéri és kültéri is lakható, viszont kívülre csak kültéri világító egységeket lehet biztonságosan felszerelni, hiszen ezek fogják garantálni azt, hogy eső párálló, illetve olyan szigeteléssel vannak már ezek ellátva, amelyek ott nagyobb időjárási viszontagságoknak vannak kitéve, így a sűrülése is kisebb ezeknek a fényfüzéreknek, és legyünk tisztában azzal is, hogy a nappaliban, mondjuk, hogyha a kályhák kandalló közeléről beszélünk, akkor itt is legyen meg az adott tűztávolság, hiszen akár a fenyőfa hamarabb kiszáradhat majd, amit már sokan akár december elején felállítanak, és fontos az is, hogy kipattanó szikrától ezeket az éghető anyagokat, mint akár a fenyőfa is óvjuk meg a környezetünkben, hiszen ezek mind-mind ilyenkor fokozzák a tűz kialakulását.
A miskolci panelek, illetve a miskolci vasgyári kolónia az mennyire veszélyes, mondjuk akár az elektromos tüzek szempontjából, miért fontos jobban fokozottan odafigyelnünk ezekre?
Ilyenkor általánosságban elmondható, hogy nem csak a magunkat ne terheljük túl, hanem ugye az elektromos hálózatunkat sem. Fontos tisztában azzal lenni, hogy mikor épült maga az épület, és mikor volt villamos hálózat felülvizsgálva, hiszen ilyenkor a december időszakban sokan akár hősugárzót, vagy olyan nagyobb teljesítményű villamos eszközöket kötnek a hálózatra, amelyek mondjuk a egész évet tekintve nincsenek jelen. Na, a legelső és legfontosabb az, hogy csak megfelelő biztonsággal rendelkező villamos hálózatot üzemeltessünk. a méretezésével, a teljesítményével legyünk tisztában, hogy egy-egy adott áramkörre mekkora teljesítményű fogyasztók kapcsolhatók, hiszen ugyan mondjuk a ledes világítások ugye nem terhelik meg annyira a hálózatot, de az előbb említett akár fűtőeszközök, akár pedig valami nagyobb teljesítményű gépek, hogyha előkerülnek, akár a sütésfőzésnél, ezek mind-mind túl tudják terhelni a hálózatot. Ez azt jelenti, hogy elkezd melegedni maga a hálózat, és gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy sokkal több részecske akar átáramolni azon a vékony vezetéken, ami nem erre lett méretezve, ezért ugye a súrlódásból fakadóan elkezd melegedni maga a vezeték, a szigetelés megolvad, és rögtön kialakulhat maga az elektromos tűz, az elektromos zárlat, és hogyha mondjuk nincs életvédelmi vagy úgynevezett firelénk, amely ezt le tudná kapcsolni, akkor bizony-bizony akár a kötődoboz, illetve a kapcsolószekrény is kigyulladhat. Éppen ezért ne terheljük túl a hálózatunkat, és nagyon fontos az, hogy azokat a plusz eszközöket legyen, az egy konyhai nagy teljesítményű villamos berendezés, egy gép, egy dagasztógép, egy keverőgép, egy turmixgép, bármi, ami ugye nagyobb teljesítménnyel üzemel, vagy éppen legyen szó egy kivilágításról, egy LED-sorról, egy izzósorról, ezeket ne hagyjuk felügyelet nélkül, tehát gondolok arra, hogy mindenképpen, ahogy mondjuk éjszakára lefekszünk, akkor ezeket ne hagyjuk bedugva, hiszen ezek potenciálisan növelhetik a tűz kialakulásának veszélyét egy rövid zárlat kapcsán, és fontos az is, hogy ezeket a vezetékeket, amelyeket használunk, akár az égősornál, akár egyéb elektromos berendezéseknél, amelyeket idéglenesen használunk, ne törjük meg a kábelt, sokan akarják rejteni ezeket a vezetékeket, hogy ne legyenek útba, de ráteszik akár az ülő garnitúra lábát, a szekrény alá teszik. Ha megváltozik a vezeték keresztmetszete, akkor az melegedni fog, és az tüzet okozhat könnyen. Ugyanakkor a hosszabbítókról is ugyanez a kialakult képlet, ezt kell szem előtt tartani, hogy a hosszabb hosszabbítónk van, akkor ezt feltekert állapotba ne üzemeltessük, fektessük ki mindig magát a vezetéket, hiszen ha feltekert állapotban fogjuk üzemeltetni, akkor tekercsként fog funkcionálni, tehát ez is melegedni fog. Egyébként a katasztrófavédelem honlapján utána nézhető ilyen jellegű megelőző videók is láthatók, tehát könnyen meg lehet szemlélni azt is, hogy mi történik egy feltekert hosszabbító üzemeltetése során, amikor teljesítményű fogyasztókat kapcsolunk rá. És nagyon fontos az is, hogy a rövidebb hosszabbítónk van, akkor ne kezdjük el egymás után kapcsolgatni és fűzni ezeket a 2-3 méteres hosszabbítókat, hiszen minden egyes kapcsolódási pontnál is villamos ív keletkezhet, amely tovább növelheti a lakástűz kialakulásának veszélyét.
Hogyan előzhetjük meg, hogyan ellenőriztethetjük akár a régebbi típusú lakásoknál, házaknál a húzalozást, a hálózatot, illetve milyen előjelei lehetnek annak, hogy mondjuk egy-egy konnektor nem megfelelően működik?
Maga a villamos hálózatban, hogyha probléma van, akkor kisebb recsegő hangot hallhatunk, akár elkezd pislákolni a lámpa, ezek már mind-mind olyan intőjelek, hogy valami érintkezési probléma van, akár túl van terhelve maga a hálózat, és már elindult egy olyan kisülési, szikrázási folyamat valahol a rendszerben, amely arra figyelmeztet minket, hogy valami probléma van, akkor mindenképpen kapcsoljuk le magát a hálózatot, és nézzük meg tőlünk tehető módon, hogy mi lehet a baj. Ha pedig nyilván a képességeinket meghaladja az, hogy a problémát feltárjuk, akkor mindenképpen forduljunk szakemberhez, hiszen lehet, hogy egy vezeték lazult meg magában a konnektorban, de az is lehet, hogy a kötésnél van valami probléma, tehát itt már mindenképpen ugye villanyszerelő szakmában jártas szakembert kell, hogy hívjunk, és a legfontosabb az, hogy biztonságban tudjuk egész évben ugye a bentlakók biztonságát garantálni, és az is fontos, hogy az adventi időszakban pedig fokozottabban figyeljünk ezekre a dolgokra, ezekre az intőjelekre, hiszen lehet, hogy ma még csak pislákol a lámpa, holnap viszont pedig már a hálózat annyira túl lesz terhelve a hibás vezetékszakasz miatt, hogy tűzhöz fog vezetni.
Az ünnepekhez kapcsolódva a karácsonyi fényfüzérek vásárlása során mire figyeljünk oda?
Ugye sokan fényfüzérek, légősorokat, díszkivilágítással dekorálják az otthonukat, a munkahelyüket. Ezeknél érdemes arra figyelni, hogy ne használjunk silány minőségű, hibás piacon vásárolt fényfüzéreket. A fényfüzérekből egyébként létezik, ahogy már említettem, beltéri és kültéri használatra szánt változat is. Bent mindegy, hogy melyiket használjuk, viszont kint csak ugye a kültérivel díszítsük fel magát az épületet. Ha a fényfüzér vezetéke vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, megolvadt, akkor ezeket ne használjuk, mert csak időkérdése, hogy mikor okoz tüzet. És az égősor vezetékét úgy szeretnénk, ugye mindenki elvezetni, hogy ezek ne legyenek szem előtt. Itt arra kell figyelni, hogy ne kerüljenek az asztal vagy széklába alá, hiszen ne tegyünk rá nehéz tárgyakat, mert itt a vezeték keresztmetszete megváltozhat, és akkor mindenképpen melegedni fog maga ez a vezeték, és a szigetelés megolvadását követően pedig könnyen tüzet okozhat. Nagyon fontos az, hogyha elektromos tűz, vagy elektromos jellegű tűz üti fel a fejét idézőjelesen a lakásban, akkor ez ugye nem mindegy, hogy az elektromos tüzet mivel oltjuk. Vízzel semmiképpen se oltjuk. Ha választjuk le magát a tűzzel érintett elektromos berendezést a hálózatról, és ezt követően tudjuk megkezdeni az oltását. A legjobb az, hogyha a oxigén útját zárjuk el, tehát különböző porral vagy habbal oltó tűzoltó készüléket használunk, de ha már ki van szakaszolva és nincs elektromos hálózatra kötve maga a berendezés, akkor gyakorlatilag oltható már mindennel.
És a karácsonyfa díszítése során mire figyeljünk oda? Itt ugye beszélhetünk arról, hogy ugyanúgy, mint az adventi koszorúra szoktunk gyertyát is tenni, csillagszórókat, bár nem tudom, hogy ezek mennyire szerencsések, a miskolciaknak a karácsonyfa díszítéssel kapcsolatban mit tud tanácsolni?
Mindenképpen fontos, hogy gyertyát, illetve csillagszórót kerüljük a fára történő díszítéskor, hiszen minden nappal távolabb kerülve a fa állításától, ugye a fa elkezd kiszáradni a fűtött lakásban, és minden nappal, ahogy öregebb a felállított fa, így mindenképpen egyre tűzveszélyesebbé válik. Éppen ezért a csillagszórót, illetve a gyertyát azt kerüljük a fára történő felhelyezés kapcsán. Magát a csillagszórót is ugye biztonsággal akár kézben tartva el tudjuk égetni felügyelettel, viszont a fától távolálva, és nagyon fontos az, hogy a égő gyertyák, amikor meggyújtjuk akár szenteste, akár pedig a adventi időszakban a hétvégéken, minden vasárnap, akkor ezt ne hagyjuk egy percesen felügyelet nélkül, bármilyen kár, illetve veszélyhelyzet könnyen tragédiához is vezethet. Mindenképpen, ha a kisebb tüzek oltásához mi magunk fogunk bele, akkor mindenképpen azért a testi épségünkre vigyázzunk. Senki nem örülne, hogyha az ünnepet úgy kellene kezdeni, vagy az adventi készülődésben, hogy még plusz dolgokat kellene beszerezni azért, mert egy felelőtlenül hagyott izzósor, vagy éppen egy elboruló gyertyatüzet okozna. Így mindenképpen mindenkitől nagyobb odafigyelést kérünk ezekben a hetekben.
És hát még egy fontos témakörünk maradt, méghozzá a főzés, sütés során mire figyeljenek oda a miskolciak. Ilyenkor ugye többet vagyunk a konyhában, mire figyeljünk oda, itt milyen veszélyek leselkednek ránk?
Hát itt több veszély is leselkedik ránk, ugye a konyha az nagy üzem, nem véletlen az, hogy a lakástüzek főbb kiváltó okai között maga a konyhatüzek száma az elég elő helyen szerepel. Ugye itt a sütésfőzés kapcsán akár a kigyulladt olaj, zsiradékra és ennek oltására hívnám fel a figyelmet, tehát itt se hagyjuk felügyelet nélkül egy perc sem ezeket a éghető anyagokat, még ha edényben vannak, akkor sem, hiszen hamar túlforrósodnak és kigyulladnak, ilyenkor legtöbben ugye megijednek, és automatikusan a vízhez nyúlnak. Hát ezt sem szabad vízzel oltani, hiszen ilyenkor a víz lekerül az edény aljára, majd hirtelen felforr, ugye, mert ez egy felhevült edényről van szó, és magát a zsiradékot szét fogja fröcskölni, és meggyújt mindent a környezetében. Úgyhogy ilyenkor, amikor az olaj vagy a zsiradék kigyullad a tűzhelyén, a legjobb az, hogyha az oxigén útját úgy zárjuk el, hogy egy fedőt ráteszünk magára az edényre, ugye mivel nem kap oxigént maga a tűz, ezért hamar elalszik, és utána lehet cselekedni, hogy kivinni magát a már nem égő edényt a szabadba, és ott szépen magára hagyva visszahűl maga az edény. Ez az egyik. A másik, ugye ugyanúgy az elektromos probléma az jelen van, hiszen nagy teljesítményű háztartási gépeket üzemeltetünk, így se terheljük túl a hálózatunkat, tehát legyünk tisztában azzal, hogy akár a üzemeltetéshez szükséges elosztó milyen teljesítménnyel terhelhető meg. Ez minden ilyen elosztónak az aljára vagy az oldalára fel van tüntetve, és ugye magán a háztartási gépen is van egy felvett teljesítmény, hogy milyen teljesítményen üzemel maga a berendezés. Ezzel legyünk tisztában, tehát ne terheljük túl a hálózatunkat. A másik pedig, hogy aki mondjuk gázzal főz, illetve gázzal süt, ugye itt mivel nyílt lángot használunk, ugyanúgy az helységnek az oxigénjét fogja elhasználni maga a gázégő, tehát hogyha huzamosabb ideig több lángon főzünk egyszerre, és még a sütő is megy, akkor itt is gondoskodni kell a megfelelő és rendszeres szellőztetésről, hiszen hamar kialakulhat itt is a szénmonoxid mérgezésnek a veszélye.
És hát egy olyan utolsó kérdésem lenne, ez általánosan gondolom igaz, de azért most itt az ünnepek közelettével fokozottan érdemes figyelni. Az ilyen tűzesetekben mi mit tehetünk, hogyan előzhetjük meg, vagy hogyan oldhatjuk el ezeket? Itt például gondolok arra, hogy mondjuk esetleg tartsunk otthon egy porhaloltót, vagy szénmonoxid, széndioxid érzékelőt szereljünk be.
Mindenképpen fontos az, hogy aki a kezdeti tüzeket nyilván mindenki el szeretné oltani. Itt, ahogy már beszéltünk, nem mindegy, hogy elektromos tűzről, éghető folyadék tűzéről, vagy éppen egy szilárdanyag tűzéről beszélünk. Éppen ezért a legáltalánosabb az, hogy akár egy tűzoltó sprayt tartva, vagy egy kisebb tűzoltó készüléket, ezek a kisebb tüzek idejében megfékezhetőek. De ahhoz, hogy tudjunk és értesüljünk arról, hogy ha esetleg nem vagyunk az adott helységben, hogy hol alakulhat ki kisebb tűzeset, akkor mindenképpen egy füstérzékelőt tartsunk magában az ingatlanunkban, abban a helységben, ahol tűzveszélyes állapotok kialakulhatnak. Ugye beszéltünk akár a konyháról, de nincs két egyforma lakás, tehát ez akár lehet egy kályha kandalló a fűtési szezonban, a lakásnak a nappaliában, vagy éppen lehet egy kazánház. Tehát abban a helységben, ahol fokozott tűzveszély kialakulására lehet számítani, mindenképpen fontos egy füstérzékelőt tartani. Ez egy egyszeri beruházás, több éven át garantálja a bentlakók biztonságát, és időben jelez. A tapasztalatunk az, hogy ahol füstérzékelő volt, ott nagyobb tragédia vagy sérülés sem történt, illetve az anyagi kár mértéke nagysága is sokkal kisebb volt, mint ahol ugye nem voltak ilyen típusú készülékek. Maga a kézi tűzoltó készülék sem egy elegáns ajándék karácsonyra, ugyanakkor hasznos, és ez is több éven keresztül használható. Nyilván van magának a tűzoltó sprének, vagy ebben a kézi tűzoltó készüléknek is egy kihordási ideje, ahogy magának a füstérzékelőnek is, de ezek a biztonsági berendezések, amelyek nem csak a emberi életet védik, hanem az anyagi javakat is, hiszen sokkal kisebb a kár. Ezek egy egyszeri befektetéssel több éven át garantálják a bent tartózkodók, bent lakók biztonságát.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sütő Dávid Pelé kollégám Dóka Imrével, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjével beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebeka. református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
La 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 la.